Kedves hallgatom! Isten így bátorítja Haggeus próféta által a templomépítést végző népet, mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Haggeus könyve 2. részének 5. verse. Jól lehet, ez az új épület nem volt olyan lélegzet elállító, mint a régi, Isten mégis ezt mondja, lelkem köztetek marad. Ez sokkal többet ér, mint egy nagyon díszes templom, amelyben nincs jelen Isten dicsősége. Ez elmondja a különbséget a Szentlélek ószövetségi és újszövetségi korokban végzett szolgálata között. Abban a régi korban Isten az ő népe között lakott. A mi korunkban a hívőkben lakik. Ez nagyon jelentős változás. Ez az egyik legnagyobb áldás, amelyet a hívők megnyernek Krisztusban. Ne féljetek! Ha nekik nem volt okuk a félelemre, bizonyára Isten mai gyermekeinek sem kell félniük. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Haggeus könyve, 2. rész, 6. és 7. vers. Mindenek előtt fel kell ismernünk, hogy Isten mit cselekszik. Azt akarja elérni, hogy tereljék el gondolataikat, érzésüket és szemüket a helyi értékekről, amelyek korlátozottak, és tekintsenek Isten Izrael népével kapcsolatos programjára. Azt akarja, hogy tekintsenek a jövőbe, egészen a millennium korába. Könnyen hajlunk arra, hogy helytelenül lássuk a keresztény életet. Oda nyomjuk orrunkat a mai kor ablakára, és nem látunk semmi mást. Mint ahogy tudod, annyira közelről nézhetsz egy pénzérmét, hogy az teljesen elhomályosíthatja a napot. Ez a pénzérme olyan, mint a mi jelenünk, amely homályba burkolja Isten tervét és életünkre vonatkozó szándékát. Ne keseredj el azért, ha a mai körülmények ellened szólnak. Ismerd fel, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Római levél 8. rész 28. vers. Tehát ami javukra szolgál, az a távoli jövőben van. Megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Más szóval, Isten megérkezik ítéletével. Meg fogjuk látni, mielőtt Haggeus próféta kis könyvének végéhez érkeznénk, hogy Isten előre tekint, és a nagy nyomorúságról beszél, amely az Úr napja, és később Krisztus eljövetele a földre, hogy megalapítsa millenáris templomát, és elkezdődjenek azok az események, amelyeket szintén magában foglal az Úr napja. Ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel. Jól lehet, házak sorozatáról van szó, Salamon templomáról, Zerubbábel templomáról, amelyet lebontott Heródes, és Heródes templomáról, Isten azokat egyetlen háznak tekintette. Abba a templomba érkezett meg az Úr Jézus Krisztus. A dicsőség megjelent általa, jól lehet, emberi testben. Azután Heródes templomát elpusztították, mielőtt befejezték volna építését. Krisztus után 70-ben a Titus által vezetett római hadak. Azon a templomi területen többé nem építettek templomot attól az időtől kezdve. valójában az Omár mecset áll ott napjainkban, és az iszlám világ nem engedné meg annak eltávolítását, mert az iszlám világban azt tekintik a második vagy harmadik legszentebb helynek. Később azonban felépül a templom, amelyet úgy nevezhetünk, mint a nagy nyomorúság temploma. Azt követően azon a helyen épül fel a milleniumi templom. Ezért azt egyetlen háznak tekintve, Isten azt mondja, hogy eljön az a nap, amikor ezt a házat betölti az Úr dicsősége. Azt gondolom, hogy a Sekina dicsőség Krisztussal együtt érkezik meg, amikor visszatér a földre. Máté evangéliuma 24. részének 30. versében ezt olvassuk. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a vers az ember fiának égi jeléről beszél, aztán szól az Úr dicsőségéről. Azt hiszem, hogy az ő dicsősége, a Sekina dicsőség látható lesz majd a templomban, amelyet a nagy nyomorúság templomának nevezünk. Amikor azonban Krisztus eljön, hogy azt elfoglalja, többé nem marad a nagy nyomorúság, és az ellene való lázadás temploma. Többé nem áll ott az Antikrisztus képe, hanem maga Krisztus jelenik meg a templomban. Megrendítek minden népet. Ma még nehéz elhinnünk, hogy még több megrendülés is történik, mint ami az elmúlt évszázadban végbe ment. Ezt az évszázadot valójában az első világháború vezette be. Az eléggé megrengette a világot. Aztán azóta is állandóan voltak földrengések. Jött a világméretű depresszió. Aztán megérkezett a második világháború. Majd az olajválság és az energiahiány, amely minden nemzetet megremegtetett. De mindezek nem hasonlíthatók ahhoz, ami a jövőben következik be, és elhozzák kincseiket a népek. Természetesen ez azért történik, mert Krisztus lakik a templomban. Az igemagyarázók már kezdettől egészen a korai egyházatyáktól fogva úgy értelmezték ezt, hogy Krisztus lakik ott, mint aki után minden nép vágyakozik. Őszintén szólva, zavarban voltam már fiatal lelkipásztorként is azért, mert sohasem gondolhattam volna, hogy Krisztus után vágyakozik minden nép. Pedig minden nép szabadító után vágyik akkor is, ha nem tudja, hogy Krisztus a szabadító. Ez igaz lehet, de kit fognak mégis elfogadni? Elfogadják az Antikrisztust. Az Antikrisztus lesz a világ mesiása, a világ megváltója. Legalábbis ezt ígéri, és ezért elfogadják a népek. Nem gondolom, hogy a népek egyáltalán az Úr Jézus Krisztus után vágyakoznak. Az az érzésem, hogy ennek a fejezetnek az értelme akkor válik világossá, ha tovább olvassuk. Most helyezzük egymás után a 7. és a 8. verset. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel. Mondja a seregek ura, enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura, miután vágyakoznak a népek? Az arany és az ezüst után. Korunkban sok nemzetnek le kellett mondania aranykészleteiről. Amikor ezt tették, az egész világ gazdasági alapjai megrendültek. Miért? Mert még mindig vágyakoznak az arany és az ezüst után. Amikor Salamon temploma felépült, akkor körülbelül 20 millió dollárt érő drága fémet és ékszert használtak építéséhez. Ennyire értékes volt az a ház. Ahogy olvasod a Királyok és a Krónikák könyvében a történelmi följegyzéseket, úgy tűnik, mintha Salamon alakította volna az aranypiacot a maga korában. Amikor Nebukadnetszár elfoglalta Jeruzsálemet, a város minden gazdagságát magával vitte. Emlékszel rá, hogy a Királyok második könyve 20. részének 12. versétől a 17. verséig föl van jegyezve azoknak a nagyköveteknek a látogatása, akik Babilónia királyától érkeztek Júda királyához, aki akkor Ezékiás volt, és Júda királya bemutatta nekik minden kincsét, Jeruzsálem minden gazdagságát. Ezt a követek megjegyezték maguknak. Megfelelő időben elfoglalták Jeruzsálemet, és az összes aranyat Babilonba vitték. Bizonyára az arany volt Babilon nemzetének a vágya, és még mindig ez a világ népeinek az álma. Enyém az ezüst, enyém az arany, mondja az Úr. A világon minden ezüst és arany az Istené, és bőségesen lesz belőle, amikor a jövőben felékesítik Isten házát. A jövőben a millenáris templom a gyönyörűség hajléka lesz, ebben bizonyos vagyok. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Haggeus könyve, 2. rész, 9. vers. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége. Inkább úgy kellene fordítani, hogy nagyobb lesz e ház későbbi dicsősége. Gondoljunk arra, hogy Isten a templomok sorozatát egyetlen templomnak látja, és azt mondja, hogy e ház későbbi dicsősége, amely a milleniumi templomra mutat, nagyobb lesz, mint az előbbié. Nagyobb lesz még Salamon templomának dicsőségénél is, és bizonyára nagyobb annak a háznak dicsőségénél, mint amit éppen akkor építenek. Ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. Sohasem látogatom meg Jeruzsálemet anélkül, hogy el ne mennék a templom területére. Jól lehet, már legalább tucatnyi alkalommal láttam azt, még mindig oda megyek. Tudod-e, hogy miért? Azért, mert azon a helyen fog megvalósulni az, amit az Egyesült Nemzetek és a Nemzetek Ligája nem tudott véghez vinni, ami majd békességet hoz a földre. Amikor az Úr Jézus Krisztus lejön a földre, akkor az olajfák hegyére lép. Aztán a templom területére megy, és béke árasztja el a világot, mert ő a békesség fejedelme. Akkor hozza létre a világ békét. Az a békesség, amiről itt szó van ebben a versben, végül éppen azt a békét jelenti. Az azonban magában foglalhatja azt a békét is, amelyet első eljövetelével hozott magával. Akkor békét hirdetett a jó akaratú embereknek, tehát azoknak, akik megfelelő kapcsolatba kerültek Istennel. Pál apostol ezt így fejezte ki. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Ő olyan békességet hozott, amely minden értelmet felülhalad, és ez lakozik a keresztények szívében. Először ezt a fajta békességet hozta magával. Azon a jövőbeli napon világbékét teremt. Azt a békességet hozza el, amelyre a világ vágyik, és amire szüksége van. Tehát a világ összes népének a vágya nem Krisztus. Azt hiszem, hogy a megfelelő szó itt a kincs, az összes nép kincse. De ezt mondja az Úr, enyém az ezüst, enyém az arany. és itt anyagi javakról van szó. Itt az a gondolat rejlik, hogyha hiányzik is a sok ékesség Zerubbábel templomából, azt ellensúlyozza az a mesés gazdagság, amit majd a felépülő milleniumi templomba visznek a népek. Ezért ez a fejezet előre tekint a végső napokra, amikor a millenáris királyság létrejön a földön. Isten bátorítja az elkeseredett építőket Haggeus próféta napjaiban, hogy a templomot Isten végső céljának fényében szemléljék. Bár csak mi is így tudnánk nézni jelenlegi körülményeinket. Az örökké valóság fényében kell ezeket megvizsgálnunk, és Isten ránk vonatkozó célját kell fölfedeznünk. Ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Halleluja! Ne engedjük, hogy legyőzzenek és maguk alá temessenek a pillanatnyi körülmények. Arra a nagy skóciai prédikátorra gondolok most, aki az egyik év végén benyújtotta lemondását. Amikor a vének megkérdezték tőle, hogy ezt miért teszi, így válaszolt. Azért, mert egyetlen megtérés sem volt ebben az évben, kivéve a kis Bobby Moffett megtérését. Azaz elkeseredett prédikátor még nem láthatta, hogy a törékeny Bobby Moffett lett a hatalmas Robert Moffett, Afrika nagy misszionáriusa, aki valószínűleg legalább annyit tett, ha nem többet, mint David Livingstone, amikor megnyitotta Afrikát a keresztény misszió számára. Az az év, amelyet a prédikátor a kudarc évének tekintett, valószínűleg a legnagyobb esztendő volt az egész szolgálatban. Mindnyájunknak Isten tervének és életünkre vonatkozó céljának fényében kell vizsgálnunk a körülményeket. Isten ezt ígérte népének. Nagyobb lesz-e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura, majd így folytatja. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. Haggeus könyve, 2. rész, 10. vers. Ez a 4. üzenet, amelyet Isten átad Haggeusnak. Figyeld meg ismét, hogy a dátumozás Dárius uralkodásával van összefüggésben. Aki pogány uralkodó volt, mert ebben az időben nem volt király sem Izrael, sem Júda trónján. A dátum ez. Krisztus előtt 520. december 24-e. Az előző üzenetet a 7. hónapban kapta a próféta, ez az üzenet pedig a 9. hónapban érkezett hozzá. Folytassuk tovább az ige olvasását. Ezt mondja a seregek ura. Kérj útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták. Nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták. Tisztátalanná. Haggeus könyve, 2. részének 11., 12. és 13. verse. Láthatjuk tehát, hogy a Krisztus előtt 520. december 24-én Haggeus odament a papokhoz, és két kérdést intézett hozzájuk. Nagyon egyszerűen kifejezve, a kérdések a következők voltak. Ha a szent tárgyak érintik azt, ami nem szent, vajon azáltal a szentségtelen szenté válik? A válasz az volt, hogy nem. Második kérdés. Vajon ha a szentségtelen tárgyak érintik azt, ami szent, tiszta, vajon a tisztátalan azt is szentségtelenné teszi? A válasz az, hogy igen. Imádkozzunk! Uram, hálát adok neked szent lelked vezetéséért, aki által megérthetem az előttem homályos igéket is, és alkalmazhatom mindennapi életemben. Adj nyitott szívet és értelmet, hogy igét befogadjam és megcselekedjem. Amen.